A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 162. dicséret első versét. A 162. dicséret első verse így kezdődik: Imbé jöttünk nagy örömben, felséges Isten. Helyünket elfoglalva magasztaljuk tovább Istenünket, énekeljük a 331. dicséretnek az első három versét. A 331. dicséret első verse így kezdődik: A nagy király jön, hozsánna, hozsánna. Hallgassátok meg Istennek ígéjét, amint írva található Lukács evangéliumában, Lukács evangéliumának 19. fejezetében, a 28-tól a 40. versig. Eképpen szól hozzánk Isten írott igéje.
Miután ezeket elmondta, továbbment Jeruzsálem felé. Amikor közeledett Betfágéhoz és Betániához, annál a hegynél, amelyet Olajfák hegyének neveznek, elküldött kettőt tanítványai közül, és azt mondta nekik: Menjetek be az előttetek levő faluba, és ahogy bementek, találtok egy megkötött szamárcsikót, amelyen ember még soha nem ült, azt oldjátok el, és hozzátok ide. És ha valaki megkérdezi tőletek, hogy miért oldjátok el, így válaszoljatok: Az Úrnak van rá szüksége. A küldöttek elmentek, és mindent úgy találtak, ahogy mondta nekik. Amikor a szamárcsikót eloldották, azt kérdezték annak gazdái: Miért oldjátok el a szamárcsikót? Ők pedig azt mondták: Az Úrnak van rá szüksége. És elvezették Jézushoz, majd ruhájukat ráterítették a szamárcsikóra, és ráültették Jézust. Ahogy mentek, az emberek az útra terítették előtte a ruháikat. Amikor pedig közeledett az Olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok sokasága örömében hangosan dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak. Ezt kiáltották: Áldott a király, aki az Úr nevében jön. Békesség a mennyben, és dicsőség a magasságban. A sokaságból néhány farizeus azt mondta neki: Mester, utasíts rendre a tanítványaidat. Ő azonban így válaszolt: Mondom nektek, hogy ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani.
A mi Istenünk tegye áldottá az ő igéjét, hogy megértői és cselekvői lehessünk. Jöjjetek, imádkozzunk!
Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked a vasárnapot, köszönjük neked a virágvasárnapot. Köszönjük, hogy emlékezhetünk a te dicsőséges bevonulásodra. Te látod a mi szíveinket, hogy mivel van tele most. Könyörgünk a legkisebbekért, könyörgünk az idősebbekért is, és mindannyiunkért, hogy hagyd lehessen tele a te dicséreteddel, a te dicsőítéseddel. Tanítsál minket, Uram, arra, hogy hogyan tudjuk a mi életünkből azokat a zöld, friss, üde hajtásokat elét tenni, és nem azokat a lomtalanításkor kidobott, száraz hajtásokat. Legyél most itt közöttünk, Uram. Amen.
Most pedig hallgassuk meg helyünket elfoglalva a szövetség zenekar szolgálatát. Most pedig Istenünk megbocsátó kegyelmét hirdetem ti néktek. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Amen. Készülve az ige hirdetésére, fennállva énekeljük a 377. dicséretnek a harmadik verszakát. A 377. dicséret harmadik verse így kezdődik: Szakaszd el hát most is szívünket, minden érzésünket. Ige hirdetésem alapigéje a már előbb felolvasott ige szakasz alapján, külön kiemelve Lukács evangéliumából, a 19. fejezetből a 29-től a 35. versig terjedő igeszakaszot. Az ige felolvasását és magyarázatát is leülve hallgassa meg a gyülekezet. Amikor közel ért Betfagéhoz és Betániához, az olajfák hegyénél elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik: menjetek a szemben fekvő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember. Oldjátok el, és vezessétek ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért oldjátok el, mondjátok ezt: az Úrnak van szüksége rá. Ekkor a küldöttek elmentek, és mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. Miközben eloldották a szamárcsikót, gazdái ezt kérdezték tőlük: miért oldjátok el a szamárcsikót? Ők így feleltek: mert az Úrnak van szüksége rá. Azután elveszették azt Jézushoz, felső ruhájukat ráterítették a szamárcsikóra, és felültették rá Jézust. Ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim! Biblia olvasó emberként tudjuk, hogy a Szentírás történetei több rétegűek. Ez alatt arra gondolok, hogy minden egyes történetnek van egy felszíni eseménye, ami a szemünk előtt van, amit első olvasatra is azonnal megérthetünk. De gyakran tapasztalhatjuk, hogy minél többször olvasunk egy-egy igeszakaszt, vagy minél többször halljuk azt, annál inkább rálelünk olyan részletekre, mozzanatokra, amelyek már egy következő gondolati réteget, üzenetet tárnak fel előttünk. Az ünnepek jól ismert evangéliumi elbeszélései is magukon viselik ezt a több rétegűséget. Ezért történhet meg velünk az, hogy bár esztendőről esztendőre ismételjük az ünnepek eseményeit, mégis mindig találunk bennük valami olyat, ami éppen akkor lesz gazdagító üzenetté. A virágvasárnap a maga hangulatával, ahogy azt az evangélisták elénk adják, szinte magával sodor bennünket is. Úgy érezhetjük, hogy ott vagyunk a hozsánnázó tömegben, átéljük azt a fellelkesült hangulatot, ami úrrá lett azokon, akik kísérték Jézust. Összességében tehát előttünk van a történet. Ezen az istentiszteleten most két részletet tegyünk hangsúlyossá, s legyenek ezek mostani ünneplésünket meghatározó üzenetté. Abban, hogy Jézus előre küldött két tanítványt egy határozott útmutatással, mondjuk úgy prófétai kijelentéssel, ami pontosan úgy teljesedett be minden részletében, ahogyan ő azt előre megmondta, üzenet arról, hogy az elkövetkezendő események nem véletlenszerűek lesznek, hanem egy előre elhatározott akarat teljesedik be általa. Ezt a közvetlen tanítványok is sokszor figyelmen kívül hagyták, ezért nem tudtak mit kezdeni Jézusnak azokkal a kijelentéseivel, amelyekben az ő szenvedéséről, haláláról szólt. Számukra Jézus volt a mester, aki minden eddigi tanítónál külön volt, akinek hatalmán elcsodálkoztak, és ámulatokban feltették a kérdést: ki ez, hogy a szelek és a tenger is engednek neki? Eljutottak ugyan odáig, hogy Cézáre a Filippinél Péter kimondta a nagy titkot: te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, de a szenvedés történetbeli magatartásuk mégis arról árulkodik a tanítványokról, hogy igazából nem értették Jézust. Nem értették meg az ő küldetésének a titkát, nem értették meg az Atya üdvözítő akaratát. Ez majd csak a Szentlélek által adatott meg nekik. Amikor előttünk is megelevenednek Jézus életének eseményei, különösen is a szenvedés történet, amelynek nyitánya a virágvasárnap, akkor egy pillanatra se feledjük el, hogy olyan csodának lehetünk, nem csak szemlélői, hanem átélői is, amely csoda arról szól, hogy a Teremtő Isten számunkra felfoghatatlan bölcsességgel gondolta el a világ megváltását, a bűnös ember életének elveszett állapotának rendezését. Az események mögött mindig fontos látni az isteni akaratot, mert csak ennek fényében nyer értelmet az, ami Jézussal történt, csak így találjuk meg a kapcsolatot az ő engesztelő áldozata és a saját életünk között. Jézus üzen ezzel a profétikus előreküldéssel. Üzeni, hogy az elkövetkezendő eseményeket nem a hangulat formálja, hanem mindennek pontos, Isten által megírt forgatókönyve van. Jó ezt az isteni forgatókönyvet az életünk eseményeiben is felismerni, mert ebben a hitben nagy erő van. Sok emberi élet szenvedése, gyötrelme éppen abban van, hogy véletlenszerűnek, a körülményektől függőnek látja és érzi az életét. Amikor bizonytalanná lesz a lét, mert kiszámíthatatlan a holnap, mert nincsenek biztos pontok, sem a munkában, sem az emberi kapcsolatokban, mert minden ingatag, ahogyan ez korunk emberének is az élettapasztalata, akkor ez megronthatja a lelket, elveszi az életkedvet, és negatív irányba tolja el a gondolkodást, a cselekvést. Ha azonban hitünk által bizonyosságunk van afelől, hogy az életünk mögött, de nem csak a mi életünk fölött, hanem az egész teremtett világ fölött ott van egy fő rendező, aki akár a szenvedést, a nehéz utat is beírta az életünk történetébe, így azt sem tudtán kívül történik, akkor nagy bátorságot nyerünk a helytállásra, a küzdésre, a megmaradásra, és ezáltal erősek, bizakodók, sőt Isten szeretetében biztosak tudunk maradni. Ez pedig nagy nyereség ebben a földi életben. A következő részlet, amit vizsgáljunk meg ezen a világvasárnapon, Jézusnak az alábbi mondata. Mondjátok azt, az Úrnak van szüksége rá. Ha a virágvasárnapi történetből semmi másra nem figyelnénk, csak ezt az egyetlen Jézusi mondatot hallanánk meg önmagunkra vonatkoztatva, már akkor örömtelivé lenne az ünnepünk, de az életünk is. Kérdezhetnénk, hogy miért? Mert ez a mondat kifejezi Jézus igényét velünk kapcsolatban is. Amikor azt láthatjuk, hogy az embernek sem önmagában, sem tetteiben, eszméiben nincsen értéke, amikor a fölöslegesség, a kitaszítottság érzésétől szenvednek ma oly sokan, amikor az elhagyatottság, a magára maradottság, oly sok ember életének a nyomorúsága, és nem csak az utcákon, a hajléktalanok világában, hanem a családi közösségekben is, akkor valami hatalmas örömhír az, hogy valakinek szüksége van rám. Nem azért, mert rendkívüli vagyok, mert fölötte állok valakiknek, vagy mert dicsőségem van ebben a világban, hanem azért, mert a magam egyszerű, hétköznapi életével is szolgálhatom az Úr Jézus Krisztust. Mire volt ott akkor szüksége Jézusnak? Csak egy egyszerű szamárcsikóra. Nem volt benne semmi rendkívüli. Nem dicsőséges harci paripa, csak egy egyszerű szamár. De a virágvasárnap dicsőséges Krisztusát mégis ő szolgálta. A szamár egyszerűsége is üzenet. Üzenet arról, hogy az a győzelem, amit Jézus kíván adni, az nem a hadvezérek győzelme. Az a dicsőség, amely az övé, az nem a földi hatalmasságok dicsősége. Nem azok a váradalmak fognak beteljesedni, amit Izrael népe várt az eljövendő Messiástól, hanem olyan szabadulás adatik, amely végképp rendezi az ember sorsát Istenével. Mi értjük-e a szamárcsikó üzenetét? Akkor ott Jeruzsálem népe nem értette. Csak a saját vágyait, szabadságvágyát vetítette Jézusra, és ennek a megvalósulásáért ünnepelt. Csak önmagára figyelt, és nem figyelt Isten akaratára. Pedig Jézus virágvasárnap ezt üzente. Király vagyok, de nem csak egy népnek a királya, nem csak egy a földi királyok közül, hanem a királyoknak a királya. Szelíden jövök, Szamárháton, nem másokat akarok elpusztítani, hanem magamat adom oda a világért. A szelídségemben van az én erőm. Mi, kedves testvérek, értjük-e igazán Jézus szelídségét? Sokszor magát a szelídséget is helytelenül értelmezzük. Szelídnek azt az embert tartjuk, akivel bármit meg lehet tenni, akit lehet ide-oda lögdösni az életben, aki mindig alul marad. De a Jézus szelídsége egészen másról beszél. Arról, hogy az erő és a hatalom az övé, de lemond arról, hogy érvényesítse. Volna hatalma nagypénteken a csúfolódókat elsöpörni, de helyette imádkozik értük. Leszállhatna a keresztről, de ott marad, mert ez az Atya akarata. Szelíd az az ember, akinek volna ereje odaütni, de nem üt. Volna hatalma a dolgokba erővel belenyúlni, másokat eltiporni, de nem teszi. Világunkban ez a szelídség esztelenségnek tűnik, hiszen itt mindenen keresztül gázolni, taposni kell. De ha megértjük a virágvasárnap Jézusát, akkor megérezzük az ő igazságát, s szelídsége új gazdagsága lesz a mi életünknek. Ahogyan Jézus is mondja, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Tanulnunk kell a Jézus szelídségét, mert csak ezáltal lehet tartalmassá az egymással való kapcsolatunk. Ezáltal tudjuk biztosítani önmagunk és utódaink számára is a boldog jövőt. Az erőszakosság, a hatalomvágy, az önzés elpusztítja ezt a világot, föléli a jövőt. Szelídség nélkül ez az egész világ mind ökológiailag, mind történelmileg a pusztulásra van ítélve. Igaza van Jézusnak, amikor a hegyi beszédben így fogalmaz, boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. A virágvasárnap Jézusának szelídsége vezessen bennünket felelős, Isten akaratára, Krisztus indulatára hangolt életre. Ha ő megbocsátott, nekem is meg kell tudnom bocsátani. Ha ő Istenként szolgálta az embert, nekem is szolgálnom kell a másik embert. Ha neki szüksége van rám, én sem vedhetem meg embertársamat. Ahogyan Krisztusban megismerhető az Atya, úgy kell nekünk is felmutatnunk önmagunkban Krisztust a világ számára. Kedves testvéreim, mire taníthat a virágvasárnap története? Először is arra, hogy lássuk meg életünk minden történése mögött Isten akaratát, mert ezáltal erőt nyerünk a nehézségek elhordozásához, valamint teljessé lesznek örömeink. Másodszor vegyük komolyan, hogy az Úrnak szüksége van ránk, ezért egész valónkkal szolgáljuk az ő dicsőségét, szelíden, alázatos szívvel, Krisztus indulatával. Így legyen. Amen. Feleljünk Istenünk megszólító szavára, énekeljük a 377. dicséret, a 266. dicséret harmadik versét. A 266. dicséret harmadik verse így kezdődik, zengjen minden szívben boldog hálaének. Urunk, Istenünk, Áldunk téged, hogy a virágvasárnap örömében közel hajoltál hozzánk, s megláttattad velünk a te dicsőségedet. Ez a dicsőség ott akkor félreértett dicsőség volt, mert a hozsánnát éneklő sokaság földi diadalt várt, mindennapi életük gondjaira vártak csak orvoslást. Te, Istenünk, sokkal nagyobb győzelmet készítettél el Krisztus által, s áldunk az ő engedelmességéért, hogy végig járta azt az utat, mely a világ számára, a mi számunkra is a bűnbocsánatot és a veled való közösséget hozta el. Köszönjük, hogy Jézusban felismerhetjük a szelídség, az alázatosság diadalát. Minket is megtéveszt a világ rendje, ahol előnyre azt tehet szert, aki gátlástalanul tör a mások fölötti hatalomra. De ha a virágvasárnap Jézusára tekintünk, akkor felismerhetjük, hogy a győztes élet titka, küldetésünk betöltése szelídséggel, alázattal, szolgáló szeretettel. Ebben erősíts meg minket a Szentlélek által. Hálásak vagyunk azért, hogy minden gyarlóságunk, egyszerűségünk ellenére szükséged van ránk, s a te nagy munkádba minket is tudsz használni. Szeretnénk a Krisztus indulatával élni, és jelen lenni mindenütt, ahová csak állítottál, ahová csak küldesz ezután bennünket. Tedd meg lelked hatalma által, hogy egész életünk a te szeretetednek, üdvözítő akaratodnak hirdetése lehessen. Így áld meg szolgálatunkat, egyházunk, gyülekezetünk közösségében, a családjainkban, munkahelyeinken, hogy a te világosságodat vihessük mindenhová. Légy közel a szenvedőkhöz, a terheket hordozókhoz, a magányban élőkhöz, a megfáradtakhoz, és áraszt ki rájuk a te életet megújító kegyelmedet. Különösen könyörgünk a gyászolókért, szent lelked vigasztaló ereje erősítse őket gyászukban. Áld meg a mi magyar népünket olyan jövendővel, amelyben a te szavad, a te akaratod lesz az élet fundamentuma, mert akkor megmarad, akkor önmagára talál. Hallgasd meg a mi imádságunkat, és legyen velünk a te irgalmasságod. Krisztus nevében kérünk. Amen. Most pedig mindenki a maga csendességében vigye az Úr elé kéréseit. Áldott legyen az Úr, aki meghallgatja a mi imádságainkat. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a gyülekezet énekkarának szolgálatát.
Thank you.
Köszönöm szépen. Én is szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, mint már elhangzott, Lucski Márta vagyok, a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek vagyok a másodéves hallgatója. Egyébként Tunyog-Matolcsról származom, Szabolcs-Szatmár Bereg megyében található ez a település, és szüleim is mindketten lelkipásztorok, és az ottani gyülekezetekben szolgálnak. Mint már hallottuk, és felkérést is kaptam rá, hogy a debreceni teológiáról szóljak pár szót, ennek szeretnék most eleget tenni. Gondolom már többen járhattak a debreceni református kollégiumnál, ez a város szívében található, a nagy templom mögött, a mi egyetemünk is ott működik. Az egyetemnek körülbelül 200 fős diáksága van, ebbe beletartoznak a lelkész, teológus, hitoktató szakos hallgatók is, valamint a doktori képzésben résztvevők is. Egyetemünknek a magas oktatási színvonalához hozzájárul, hogy évente többször érkeznek hozzánk mind magyarországi, mind külföldi vendégoktatók, akiknek hallgathatjuk az előadását, valamint a Hittudományi Egyetem szoros együttműködésben áll a Debreceni Egyetemmel, így mindannyiunknak van lehetősége ott is különböző tantárgyakat hallgatni, valamint többen is a diákságból egy másik szakon is hallgatnak ott. A diákság életét a hallgatói önkormányzat által szervezett különböző bizottságok teszik színessé. Debrecen városában sok lehetőségünk van a kikapcsolódásra, kulturális eseményeken rendszeresen részt veszünk, valamint iskolánkon belül is többször vannak ilyen alkalmak, sokféle színes sportolási lehetőségünk, hangszeren tanulási és tánctanulási lehetőségünk is van, valamint kiváltképp a nagy templomi református gyülekezetnek a különböző missziós egységeiben is többen részt veszünk, mint önkéntes, például a hajléktalan segítő szolgálatban, öregek otthonában, a cigányságot támogató szolgálatban és a fogyatékkal élők megsegítésében is. Én már személyesen 6. éve élek Debrecenben, hiszen gimnáziumi tanulmányaimat is a Debreceni Református Kollégium gimnáziumában hallgattam, és elmondhatom, hogy igazán nagy öröm számomra, hogy ott Debrecen szívében tölthetem a mindennapjaimat. Ennyit szerettem volna magamról szólni, és most megragadom az alkalmat, hogy köszönetemet elmondjam. Igazán megtisztelő számomra is hálás vagyok, hogy ebben a gyülekezetben szolgálhattam. Köszönöm szépen a gyülekezet és lelkipásztorainak meghívását. Isten áldja meg az ő életüket és szolgálatukat. Köszönöm szépen. Most pedig az áldás vételére készülve énekeljük el a 398. dicséretünknek az első 4 versét. A 398. dicséret első verse így kezdődik: Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fényesüt. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen.